kívánok! Előző órában felhoztunk az egész profétai intézményt, mint egy jó példa annak, hogy mit jelent a szólás szabadság. Ugye azok a proféták, akik Isten nevében beszéltek, és nem kellemes dolgokat mondtak, olyasmi, amit a király vagy az uralkodó szívesen hallott volna. Nagyon nem volt népszerű, és mindig volt több olyan, aki ellent mondott neki, mert pont fordítva, ők akartak tetszeni az uralkodónak, és a proféta azt mondta, hogy Isten meg fogja büntetni a Jeruzsálemet, és el fogja pusztítani a szentét, akkor százan azt mondtak, hogy nem, pont fordítva, még erősebb és még jobb lesz. És ennek ellenére Isten nevében kiálltak, és elmondtak, amit Isten üzent velük, és nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek. Nézzünk meg egy pár konkrét idézet. Például Amos könyvében, Amos 7:10, akkor az van írva, hogy Amácia feljelentette Amoszt, mert Amos kemény dolgokat mondott. Mert azt mondta Amos, hogy Jerobam király meg fog halni, a zsidók szétszorotásba kerülnek, és erre gyorsan Amosnak mondtak neki, hogy meneküljen, mert ilyesmit mondott. Erre azt mondta Amos, mit akartak tőlem, én nem vagyok itt a hibás, én nem találtam ki semmit. Még azt is mondta, én nem vagyok se proféta, se profétának a fia. Isten ezt üzent, és ez elkerülhetetlen. Úgy védekez. Azt jelenti, hogy ez kötelező nekem elmondani, ez nem az én akaratom, nem az én döntésem, nem én találtam ki. Ennél kellemetlen helyzetbe került Jeremiás 26:20-ban Úria, aki ugyanolyanokat mondott, mint Jeremiás, hogy Isten elpusztítja, majd lerombolja a szentét, és erre Úria, a király Jehojakim ezt meghallatta, erre a király őt halálra ítélte, ő elmenekült Egyiptomba, de visszahoztak őt, és meg is öltek őt. Szerintem hiába még menekült is, nem sikerült, visszahozták és megölték. Ugyanabban a fejezetben egy kicsit előtte ugyanez van írva lényegében Jeremiásról is, hogy a nép, ahogy befejezte mondani valóját, a nép azt mondta, hát ezt az embert meg kell ölni. És erre mégis Jeremia miért? Mert rosszat mondott a városról, szinte a város emberéről. Erre Jeremiás azt mondta, figyelj, mit csináltak velem, ez engem nem érdekel, ez a ti dolgotok. De én azt mondom nektek, hogy ez nem fog segíteni, ez az Isten üzenete, és teljesen minden, mit fog történni velem, de Isten mégis ezt üzenni. Érdekes, hogy ott voltak azok, akik Jeremiást védtek, mivel azt mondtak. Volt egy másik proféta Hiszkiáú Júda király idejében, Micha, aki szintén rosszat mondott. Hiszkiáú megölte őt? Nem. Ne, profétát ne öljünk meg. És tényleg Jeremiás életben maradt, de ugyanazt olvasunk tovább a 37. fejezetben, hogy életben maradt, de börtönben volt hosszú idáig, szóval nem volt ez az egész dolog egy kellemes feladat az a fajta proféta, aki rossz hírrel jött. Ugye ezt erre emlékezünk, amiről beszéltünk, hogy a proféta más nem tud mondani. Vagy jó híreket, vagy rossz híreket. Miért? Mert az alapelve az, hogy a proféta új parancsolatokat nem mond. Mózes után lezárt a Tóra, és erre innentől kezdve, akkor ez csak egy ilyen figyelmeztetés az, amit a király, amit nem a király, a proféta mondhat, figyelmezteti a népet, vagy a királyt, az uralkodót, hogyha nem fogja változtatni a viselkedése, az Isten meg fogja büntetni, ilyen dolgok. És ezért nagyon sokszor tényleg a proféta nagy bátorsága kellett ahhoz. Érdekes, hogy nem véletlen az, amit a Talmud hangsúlyoz, hogy az a proféta, aki nem adja át az üzenetet, amit Isten mondat neki, az ugyanolyan bűnös, mint az a proféta, vagy pontosan az álproféta, aki Isten nevében mond olyasmit, amit Isten nem mondat. Ez most ki az, aki Isten nevében fog mondani valamit, amit Isten nem mondat? Az a hamis proféta, aki tetteni akar a királynak. Most miért lenne egy proféta, aki nem adna át Isten üzenete, mert felméri a helyzetet, és látja, hogy huha, olyan mérgesek lesznek rám, és veszélynek teszem ki magamat, és ezért ugyanaz, mind a kettőnek jár halálbüntetés. Csak hirtelen nem tudom, hogy az a proféta, aki nem adja át az üzenetet, az mivel lehet elítélni, amikor nem adta át, akkor nem lehet tudni, hogy volt üzenete, ugye? Nincs levél a zsebében, mert látom, hogy a zsebében van a levél, és nem nyitja ki. Tehát hirtelen erre nem tudott. Mindenképpen a profétának óriási bátorsága kellett, és de mégis látom, hogy a proféták voltak. A Jeremiás, hogy a nagy vastag könyv maradt az ő beszédében. Egy kicsit az érzés, hogy pont azért, mert látom, hogy milyen nehézségekkel mentek át a proféták, maga ezt jelzi, a jelzés arra, hogy abban az időben nem volt ez a szólásszabadság egy ilyen mindennapi dolog. Hogy azt jelenti, hogy hirtelen jön egy ember is mer mondani olyasmit, amit senki más nem mert mondani. És miért nem mert senki más mondani? Mert féltek, azt jelenti, ez nem volt egy mindennapi dolog, hogy mertek volna mondani olyasmit, ami másoknak, vagy leginkább az uralkodónak, vagy a királynak nem teszi. De a többi profétát folyamatosan a proféták kiállnak az igazságért. Ezékiel 22-29 nagyon erősen felszólítja azokat, akik igazságtalanságot végeznek. Ézsaiás nagyon érdekes. Ézsaiás 53-7 kifogásolja azt, aki engedi magát, és nem kiabál, és nem szólal meg. Azt jelenti, az, akit elnyomja, azt, akitől elvesznek mindent, és úgy hallgat, mint az a bárány, akit visznek a vágóhídra. Azt jelenti, ő mérges is volt arra, hogy van az, hogy az ember nem kiabál, amikor látod valami igazságtalanság történik, pláne saját magával. Azt jelenti, ő neki ez egy ilyen, ő akarta látni a mindennapi életben is, hogy amikor valami nem helyes és nem jó, akkor megszólal az ember. Ez már Mózes 5 könyvében is található, pontosan 2 Mózes, 22 és 26, hát arról van szó, hogy az özvegyet és az árva gyereket nem szabad bántani, mert ha ő kiabálni fog haza, akkor meghallgatom őt. Vagy a szegén ember esetében szinte ugyanaz van írva, ha elvette tőle valamit és nem adott vissza időben, akkor ha ő szól itt hozzám, akkor meghallgatom, mert én kegyes vagyok. De mire megy a hangsúly, hogy ha ő szól hozzám? Mi azt mondja, az Isten, jó, igaz, hogy itt igazságtalanság történik, de itt valahogy egy feltétel a dolognak az, hogy az embernek meg kell szólalnia. Az ember elhallgatja, akkor azt jelenti, hogy akkor soha nem derült ki, hogy ez nem volt igazságos. És meg kell szólalni, és hát előbb látunk, és ha ebben az igazságtalanságban van a király vagy az uralkodó, akkor is meg kell szólalni, és természetesen ez nem mond ellen annak, amit már idéztünk 2 Mózes 22 per 27-ben az van írva, hogy az uralkodót nem szabad átkozni. A profétának természetesen, ha ez isteni üzenet, akkor természetesen olyan kemény dolgokat, tehát lényegében átkakat képes mondani a királynak, ami csak van. Ez például 2 Sámuel 12 per 9, 10, 11, azt jön Nátán Dávid királyhoz, az Úria története után, amikor kiküldte Úriát a frontra, és Úria meghalt, és akkor nagyon keményen beszél vele a proféta, a Nátán, és mondja neki, hogy milyen kellemetlenséget fogja érni őt és a családját. Azt jelenti, ez nem ellentmond annak, hogy egy királyt nem szabad átkozni, mert természetesen normál körülmények ez nem lehet. Ez az isteni üzenet, mint a proféta, természetesen neki lehet, és kötelező is. Ez egy klasszikus példája a szólásszabadságnak, egy szűk rétegnek. Mert mennyi proféta volt már, ugye azt idéztünk előző órában, a legtöbb, a legtöbbet, amire van írva, ilyesmi, mint 400. De 400 pár száz éven keresztül, azért olyan sokan nem voltak, akik tényleg folyamatosan mondtak olyan dolgok, amit a király nem akart hallani. És ezek közül még voltak olyanok is, akik kellemes híreket is mondtak. Mi azt jelenti, kevésen voltak, akik tényleg olyan sok rosszat mondtak. De mindenképpen mégis ez egy bizonyos szempontból, ez egy szólásszabadság, amit mintának lehet venni, ugye, mert nekünk ma nem vagyunk kitéve annak a fajta veszélynek, és ez mindenképpen meg kell szólni. De a proféta mondja, hogy lehet hallgatni, amikor az ember lát ilyen dolgot. A további szólásszabadság szintén egy ilyen sajátos példája. Ez az egész jogi rendszer a Talmudban a mai napig. Ugye, mert az egész jogi halacha jogrendszer úgy alakult ki, hogy vita volt, vitatkoztak a bölcsek egymással, és az erősebb és a jobb érvelés az, ami el lett fogadva. Tehát a lényegében azt jelenti, hogy itt a tanházon belül a bölcsek között nem volt egy olyan hierarchikus rendszer, hogy valaki kimondott valamit is, akiket. Ugye nem volt egy pápa, akinek meg volt adva az utolsó szó, hanem konfordítva, hanem úgy nőtt ki magát a halahát, hogy mindenki érvelt, és akkor a legjobb érvelés győzött. És ezt találunk a Talmudban is, hogy érvelés van, és ellenérvek, és kérdések, és válaszok, és ellenbizonyítékok is. És akkor így jutunk valamilyen konklúzióhoz. Érdekes dolog, hogy ugye előbb szó volt a profétákról, van egy nagyon érdekes észrevétel a jeruzsálemi Talmudban. Ugye erről beszéltünk már, a két Talmud sorozat van. A babiloni és a jeruzsálemi. A jeruzsálemi az a korábbi, az már megszűnt a negyedik században, és aztán még később egy kicsit írtak meg a babiloni Talmud. A jeruzsálemi Talmud azt mondja, Rabbi Hananya azt mondja, mi a különbség a bölcsek és a proféta között. Ez olyan, mint az a király, aki két küldött küld, vagy képes küldeni egy városban. Az egyikről úgy szól a kinevezése, hogy ha láttak a kezében egy papírt, ami alá van írva, és le van pecsételve általam, akkor ő a hiteles küldött, és akkor el kell őt fogadni. A másikra az úgy szól a kinevezés, nem kell papírja, nem kell aláírás, nem kell pecsét, ő úgy hiteles, ahogy van. Erre azt mondja a Talmud, ez a különbség a proféták és a bölcsek között. A proféták, azt már beszéltünk erről, ugye honnan tudunk, ki az igaz proféta, ha bebizonyítja. Hogy bizonyítja be? Valami csoda, valami előrejelzés, jövendeléssel, ami bekövetkezik, azt mondja, akkor tényleg ez az igazi proféta. A bölcsekről semmi ilyesmi nincs, hogy valamilyen jelet kell adnia, hanem úgy hiteles, ahogy van. És ezek mondja a Jeruzsálemi Talmud, ezek szerint a bölcsek magasabb szinten vannak, mint a proféta. Mi a logika az egész dolog mögött? A logika az, hogy a proféta igaz, hogy új parancsolatokat nem mond, de olyan szöveget mond, amit nem lehet megvizsgálni. Isten azt mondta, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni. Isten azt üzente, hogy Sion nem fog elpusztulni. Nem lehet ellenőrizni, hogy Isten ezt mondta, vagy azt mondta, hanem lehet tudni. Nincs semmiféle logika ebben vagy abban, itt a jövőről szól, és van egy tény, vagy egy tény, ez még nem egy tény, azt jelenti, ami be fog következni, vagy így, vagy úgy. Ezért, ha az ember nem bizonyította be magát, nem tudom, hogy hitelese, akkor honnan tudom tényleg hitelese, vagy nem. A bölcsek azok, akinek egyáltalán nincs joga mondani olyan szöveget, amit nem lehet ellenőrizni. A bölcsének az egész hatalma az, hogy ő érvel a meglévő szöveg, a meglévő rendszeren belül érvel és következtet, és akkor azt jelenti, hogy nem kell neki külön bebizonyítani, hogy ő egy hiteles ember, mert kövessünk az ő logikáját, és mi magunk fogunk látni, hogy hiteles, helyes, amit ő mond, vagy nem. Ez általában, és mindjárt majd visszajövünk az egész jogrendszerhez, de miközben az egész jogrendszernek ez az alapja, van egy kivétel ezen belül. Azt jelenti, nem minden vita, nem minden ellenvélemény elfogadunk szívesen. És ez pedig 5 Mózes 17:12-ben található. Ugye előtte az van írva, hogy ha bármilyen kérdés van, bármilyen dilemma, bármilyen kérdés merül fel, amire nem tudnak a választ, akkor fel kell menni Jeruzsálembe, a legfelsőbb bírósághoz, és ők elmondanak az utolsó szót. És a Talmud ezt részletezi, hogy 3 bíróság létezik, egy kisebb, ami 23 tagból, ami a városokban található, aztán egy nagyobb, szintén 23, az már Jeruzsálemben található, és a legfelsőbb Sanhedrin, az 71 tagú, ott a szentében széken. És ha felmerült egy kérdés, ami az első bíróság nem tudott rá válaszolni, akkor mindig az első, de Jeruzsálemi fog tudni válaszolni. Ha Jeruzsálem is tudott válaszolni, akkor e fel kell menni a legfelső bíróság, az is ők már döntenek. Azért, mi van akkor, ha itt is az van, hogy van vélemény, ellenvélemény, és nem alakul egy többség, akkor addig kell vitatkozni róla, ameddig jutnak valamilyen döntéshez. Egy nap, egy hét, egy hónap, és aztán valami ítélet csak van. Így vagy úgy. Ez a rendszer. Erre azt mondja a Biblia, ott a 12 és 13-as mondat. És az az ember, aki szándékosan nem fog hallgatni a bíróhoz, akkor halálra kell ítélni őt, és a nép hallgasson, lásson, és soha több ne viselkedjen így szándékosan. Ez az érdekes, hogy halál, az az ember, aki nem hallgat a legfelsőbb bíróságra, akkor halálra kell ítélni. Miért kell halálra ítélni? Azért, mert nem fogadta el, azért, mert vétkezett. Hát nem minden vétek után jár halálbüntetés. Szóval miért van itt halálbüntetés annak, aki nem hallgatott rá? Azt mondta, hogy kimondtak az ítéletet, és hogy nem szabad, és ő pedig megtette. Hát jó, vannak vétkes emberek vannak, de nem minden vétek után jár ilyen kemény büntetés. Ezért a talmudi bölcsek úgy magyarázak, ez nem erről van szó tényleg szó szerint, ami van, hogy nem hallgatott rájuk. Itt arról van szó, mondja a Talmud, hogy itt jön egy bölcs, és feltetett kérdés a legfelsőbb bíróság. És ők megvitatják, és jutnak valami konklúzióhoz. És ő azt mondja, hibáztak ezek. Azt jelenti, kérdőjelezi a legfelsőbb bíróságnak a hatalmát. Az egész legitimációt kérdőjelez. Azt jelenti, hibáztak. Nincs ezzel probléma. Szabad ellent mondani a legfelsőbb bíróságnak ott, helyben. Azt jelenti, azt kell mondani, uraim, tisztelt uraim, hibáztatok. Azért mert 1, 2, 3, 4. Itt a hiba. És akkor újra meg fogják vitatni, és akkor kiderül, hogy tényleg jól érvelt, és visszavonják, megmódosítanak az ítéletet, vagy nem. Ezzel nincs probléma. Szabad, azt jelenti, ez még mindig a szólás szabadsága, azt jelenti, a rendszeren belül még nagyon jól működik, sőt, a kérdés által tisztázódik az egész, ebben semmi probléma nincs. De mi van akkor, ő feltette a kérdését, és nem érvelését, és nem fogadtak el, vagy azt mondta, teljesen mindent, én nem állok le velük vitatkozni, kiköltők, én nem állok le vitatkozni, és elmegy a saját városában, és ugye, mint egy felavatott rabbi bíró, akkor tanít, és másképpen tanít. Azt mondja a Talmud, még mindig nem jár neki egy halálbüntetés erre, csak akkor, ha ő ítélkezik már így, azt mondja, felmerül a kérdés. Ha csak utána hazajön és tartod előadást elvi szinten, csúnya dolog, de hát ez még nem olyan, ami nem világ vége. Világ vége az, amikor másnap jön haza egyik öreg bácsi vagy néni, azt mondja, Rabbi úr, szabad vagy nem szabad? Igen, szabad. Legfőbb azt mondta, nem szabad, hibáztak, szabad tessék. Ez már olyan, ami az egész rendszert kérdőjelezi. Mert nagyon fontos, és Isten is úgy csinálta, ugye, mivel nincs itt pápa, nincs itt egy valakinek van az utolsó szava, ezért a legfelső bírósága, a Jeruzsálemi legfelső bírósága, ami a Szentében van, ő nekik megvan adva a lehetőség, 71 bíróval áll, azt jelenti, hogy teljes nagy parlament, 71 felavatott bíró. Szinte a legnagyobb, ami van az egész országban. És ha ők végre vita után juttatok valami konklúziót, akkor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha van problémát ezzel, szóljál nekik. De úgy, hogy rendszeren kívül nem fogadom el, ez már olyan, amit nem szól. Itt van egy kicsit az a pont, ahol azt mondjuk, szólásszabadság van, de nem lehet az egész rendszert lerombolni. Az már nem. A rendszer mégis rendszer. És tényleg az van írva, hogy addig pedig volt legfelsőbb bíróság, akkor nem voltak fennálló vitak bölcsek között. Alakult egy vita, és akkor jutott, lassan eljutott a legfelsőbb bíróság, akkor ott volt a döntés, és kész, vége. Miután a legfelsőbb bíróságnál már nem működött, már nem volt szentély, nem volt legfelsőbb bíróság, innentől kezdve maradtak a bölcsek, és innentől kezdve már nincs senki, se egy magánember, vagy egy testület, akinek a kezében megvan adva a lehetőség, akinek a hatalmában van véglegesen dönteni. Aki a legjobban dönt, aki a legjobban érvel, akkor az ő véleménye el van fogadva. És még egyszer hangsúlyozni, csak azt tartunk veszélyesnek, ha valaki ellentmond a legfelsőbb bíróságnak, aki maga megvan neki a kvalifikációk. Azt jelenti, ő egy felavatott rabbi, tudós, mert ha egy tudatlan, vagy laikus ellentmond, ez nem is számít az ellentmondat. Ők érveltek, jogászok is érveltek, én pedig nagy a szájam, és erre mindenféle dolgokat mondtam. Ez nem is számít ellentmondás. Ellentmondás csak az számít, amikor vitapartner vagyok az egészben. A másik dolog az, hogy csak komoly dolgok. Kisebb dolgok van, a vitatkozik velük, az nem világ vége. Ha pedig olyasmiről vitatkozik, a Talmud azt mondja, ami elvileg a Biblia már valami büntetés mond erre. Ha szándékosan, akkor mint az égi halál, és nem szándékosan egy bűnáldozatot kell bemutatni a szentében, ilyen témában a vitatkozik, akkor az már komolynak számít, és ezt nem lehet elfogadni. Érdekes dolog, amit a Talmud mond. Sanhedrin traktátusban. Azt mondja Zeira. Nekem jeruzsálemi emberek meséltek különböző dolgok. Az egyik dolog, amit ők mondtak nekem az, hogy jogában van a legfelsőbb bíróságnak megbocsájtani ennek a bölcsnek, aki ellenmondott. A béke érdekében azt mondjuk, jó, elnézünk ezt. Ha innentől kezdve jó viselkedik, akkor elnézünk neki. Ugye milyen szépen hangzik ez? Elnézik neki. Erre azt mondta az ír, amikor ezt elmondtam a bölcseknek, azt mondtak, nem. Négy dolgot idézett, amit meséltek neki Jeruzsálemben, hármat elfogadtak, ezt a negyediket nem. Miért? Azt mondtak, hiába szépnek hangzik, de nem jó. Miért? Slojir bumachlokot vízra. Ne legyen az, hogy nem lesz semmi kérdésben, nem lesz az utolsó döntés. Mert mindig lesz egy bölcs, aki még ellent fog mondani. Mi azt jelenti, hogy első látásra úgy néz ki, hogy milyen szép dolog, ha elnézünk neki, de ha az egész jogrendszer felbomlik, akkor ez a legrosszabb. Akkor egy nagy káosz áll be. És az embereknek az érzéke az, hogy legyen egy jogrendszer, amire lehet számítani. Ha mindig lehet az, hogy lesz valaki, aki ellent fog mondani, és a jeruzsálemi bölcsek olyan jó szívűek lesznek, el fognak nézni, akkor az egész bizonytalanság áll be, és egy nagy káosz van, és ezt nem fogadtak el. Ugyanakkor, és nincs, a történelemben nem ismerünk, hogy egyszer volt-e olyan. Azt mondja, le van írva, részletesen tárgyalunk ennek a törvénynek, Talmudi traktátusnak egy nagy része, például itt Maimonides könyvében 6, hány fejezetből áll, 4 fejezeten keresztül tárgyalja ennek a törvényt, de ugyanakkor soha nem fordult elő, és a Talmudban van egy ilyen felsorolás 3-4-5 olyan törvény, ami Bibliában benne van, de soha nem fordult elő. És ennek a részleti ugyanígy ki vannak dolgozva részletesen a Talmudban, hiába soha nem fordult elő. Van egy érdekes történet a Talmudban. Azt mondja a Talmud. A Kavia ben Mahalalel 4 dolgot mondott. 4 dologban, Kavia ben Mahalalel egy nagy híres bölcs volt, ez még a tanaitak, a misnai bölcsek közül volt, és ő 4 dologban ellentmondott a bölcseknek. Ami azt jelenti, nem vette figyelembe, hogy a többség másképpen gondolja, azt mondja, nem, én szerintem ez nem így van. És erre azt mondtak neki, a kávia, vonj vissza ezt a négy dolgot, gondold végig, mert ha visszavonod, akkor ki leszel jelölve bíróság elnökének. Itt már nem nincs Sanhedrin, mert úgy szán bíróság elnöke leszel kinevezve. Most, hogy te ellentmondod a többségnek, akkor az kicsit nem lehet vele dolgozni, ezért ez már nem, ez a kinevezés nem fog megtörténni. Csak akar a kivonat. Erre azt mondta Kávia, jobb, ha azt fognak mondani rám egész életemen át, hogy buta, hülye vagyok, de egy percig nem szeretnék gonosz lenni Isten szemében. Ami azt jelenti, ugye nekem, mint rabbi, kötelező elmondani a véleményemet, amit jónak találom, amit helyesnek találom. Ha nem objektívan fogom itt mondani a dolgot, azért fogom ezt a négy dolgot másképpen mondani, azért, mert szeretném bíróság elnökén lenni, akkor gonosz vagyok. Mert nincs joga a bölcsnek bármi mást figyelembe venni, mint a jog, ahogy ő értelmezi a előírt módszerek alapján. És ez egy jobb, ez életen át azt fognak mondani rám, hogy nem vagyok egy normális, de mindig jobb, mint egy percig gonosz lenni. Mert azt fognak mondani, jó, ez egy okos ember volt, és a hatalomért módosította a törvényt. Szóval ezzel nem sikerült őt meggyőzni, hogy vonja vissza. És erre mondja a misna, hogy kiközösítették. Mert ha a többség elfogad a véleményt, akkor nem illik másképp mondani. Ezek négy nagyon fontos kérdés volt, és úgy döntöttek, hogy ez nem helyes. És így halt meg. Azt jelenti, hogy nem vonta vissza, kiközösítették. És halála után még rátették egy követ az ő a koporson, azt mondani, megérdemelte. Erre azt mondta Rav Júda, Isten őriz. Ez lehetetlen. Akármilyen fontos kérdésről volt szó itt, ugye nem a legfelsőbb bíróságról volt szó, mert abban az időben nem volt. Egy ilyen nagy bölcs, mint a káviát, nem lehet kiközösíteni, mert más a véleménye. Ha a véleménye legitim, akkor nem lehet. Egy kis valakiről van szó, ahol lehet kérdőjelezni a kompetenciáját, akkor lehet mondani, figyel, ez egy kicsit nagy rád, és kérem, vondd vissza, mert ebben a témában ne szóljál belőle, mert nem vagy te egy ilyen nagy bölcs. De a kávia, aki olyan nagy bölcs volt, akkor ezt nem lehet. Hanem mondjátam, hogy egy bizonyos Eliezerben Hanokot kiközösítették, aki nem volt olyan nagy bölcs, aki kérdőjelezte, és ő volt az, aki meghalt a kiközösítésében. Azt ez egy nagyon különleges történet, egyik oldalra a bölcsök mégis próbáltak rákényszeríteni az, hogy mondja vissza a véleményt, és ő pedig ragaszkodott az, hogy nem, az embernek még akar is, ha más mond, mint a többieknek, ha legitim és jó alapokra építette a mondani valóját, akkor nem kell ezt visszavonni. Sőt, ahogy Rav Júda mondja, és nem is lett volna szabad bármit tenni ellene. Van egy másik történet a Talmudban, ez egy nagyon híres történet a rabinikus irodalomban, nagyon sokszor van idézve, Rabbi Eliezer és a bölcsök vitája. Volt egy vita egy bizonyos rituális témában, és a többség, ennyiben mindenki, aki ott jelen volt a tanházban, egyféleképpen döntött. És Rabbi Eliezer volt az, aki másképpen döntött. Azt mondta, nem, ez így nem helyes. És Rabbi Eliezer nagyon szívehez vette, hogy nem az ő véleményt fogadtak el. És azt mondta, ha nekem van igazam, akkor a fal legyen az én tanúm, hogy az igazam van. És akkor a fal majdnem, hogy teljesen megdőlt. Azt mondta a bölcsek, a fal ne szóljon bele a tanításban. Erre azt mondta ha nekem az igazam, akkor a fa, és akkor a fa szintén megdőlt. Fa, ne szóljon benne. Ha nekem van igazam, akkor Isten tanúskodja mellettem. És erre kijött az isteni hang, úgy szólt, igaza van Eliezer fiamnak. Erre nagy csend volt a tanházban. A fal, ellent mondani a falnak, Nú azt mondta, hogy ő egy csodával akarta bebizonyítani, akkor azt mondta, hogy itt nem csoda, itt érvelés kell, és nem csodát. Jó, de itt isteni hang jött ki, senki nem kételkedett az isteni hangban. Erre nagy csend volt, és egyszer felállt Rabbi Jósua, mondja a tanulmányt, és azt mondta, a Bibliában az van írva Mózes 5. könyvében, hogy a Tóra nem az égben van. Ugye a szöveg az úgy szól, ahogy Mózes adta szemügyében az utolsó napjaiban, búcsúzik a zsidóktól, azt mondja, nem nehéz a Tórát követni, nagyon könnyű, nem kell azt mondani, jaj, ki fog felmenni az égben, és onnan le fogja hozni a Tóra nem az égben van, itt a földön van, és ezt lehet elősíteni. Erre azt mondta, hogy Jósua, az, amíg a Bibliában benne van a Tóra a földön van, azt jelenti, hogy Isten átadta a Tórát neki, nekünk, és innentől kezdve nekünk kell ítélkezni a meglévő szöveg alapján. Ez így van, akkor az isteni hangnak semmi hatása nincs, és nem tud beleszólni. És akkor véglegesen mondta, ez a törvény, és Rabbi Eliezernek nincs igaz. És Rabbi Eliezer ragaszkodott az a véleményhez, és akkor kiközösítették. És innentől kezdve következetesen, ahol Rabbi Eliezer megszólal a Talmudban, nem fogadja el az a véleményt, nagyon sokszor, mert őt kiközösítették. Hihetetlen bátorság volt ez Rabbi Jósuától, hogy isteni hangszinti természet fölötti módszerek nincsenek benne a rendszerben. Isten átadta a Tórát, megvan adva a 13 alapmódszer, amivel lehet a szöveget értelmezni, logikával és más dolgokat. Nincs természet fölötti érveket, természet fölötti jeleket nem lehet a Tórában, az egész ítélkezésben, törvénykezésben beszámítani. Szerintem Rabbi Eliezer ragaszkodott a saját magához, a saját véleményehez, de a bölcseket nem fogadtak el. Jó, ez a kivétel. Ez a pár eset a kivétel, mert a bölcsek úgy éreztek, megint. Ha megengednek természet fölötti dolgok, akkor itt végig az egész rendszernek. Ugye pont az, azért nem kell a bölcseknek bebizonyítani a hitelességüket, mert ők olyasmivel érvelnek, ami lehet ellenőrizni. Ugye kicsit olyan, mint az exact tudomány, hogy tessék, ez nem bemegy a laborba, és 1, 2, 3, 4, és látja, hogy működik, vagy nem működik. Nem nincsenek itt titkos dolgok, hogy van, ez működik, de csak nálam a laborban, sehol más. Szerintem ez is, ezért kizártak bármilyen lehetőséget, hogy bármilyen mással tudjanak hatni az egész rendszer. De ezen belül teljesen mindig szól a vita, és általában a többség véleménye az, ami el van fogadva, és azt mondja a Talmud, hogy mindenkinek joga van a véleményhez. Igen ám, de ha a többség már összeállt és döntött, ugye akkor Izraelben vagy Babiloniában ott tömörültek a bölcsek. Ha a többség döntött, akkor ezt a döntést el kell fogadni. Például nagyon híres a Talmud, de nagyon sok vita van Sámai iskolája és Hillel iskolája között. Természetesen, ha valakinek felmerült kérdése ebben a témában, és elment egy Sámai bölcsel, akkor ő azt mondta, igen. Ő azt mondta, nem szabad. Hilleli bölcs azt mondta, igen. És mindenkinek joga van ennek. Addig, amíg nem az van írva, hogy összeültek a bölcsek, és a döntő többsége döntött, hogy Hillel az iskolájának van igaza. Innentől kezdve valaki eljön a Sámai rabihoz, és megkérdezi, azt mondani neki, hogy szabad. Tegnap még azt mondtam, hogy nem, És erre nagyon sokszor a rabinikus irodalomban nagyon sokszor találunk ezzel a találkozunk ezzel a kifejezéssel. Rabu alájha vérej. Nekem van a saját véleményem, de nem tehetek arról, hogy a többség másképpen döntött. Ami azt jelenti, hiába nincs itt egy kinevezett Sanhedrin, de mégis a bölcsök mégis ez egy meghatározott csoport volt, és a döntő többsége az többség. De utána még később már ez se volt meg, már nem volt olyan, hogy a bölcsök egy helyen voltak együtt, és innentől kezdve most már tényleg nincs olyan, hogy most már el kell fogadni valamilyen véleményt, hanem itt már jó, nem lehet mondani, hogy káosz áll be a rendszerbe, mert még mindig vannak a híresebb kodifikátorok, akik jobban érvelnek, nagyobb súly van az ő érvelésüknek, és ezért a legtöbb kérdésnek még mindig van jutunk valami konklúzióhoz, de nem egyik napról a másikra. Az egy folyamat, illetve vannak olyan dolgok, ami nem lehet rámutatni, hogy melyik percben dőlt el a kérdés, de mégis idővel kialakult, és valamelyik vélemény el lett fogadva. Szóval ez itt a jogon belül, itt már nagyon sok, itt már nagyon igazán lehet látni ezt a úgynevezett szólásszabadság, hogy mindenkinek joga van érvelni. És itt érdemes tisztázni a fogalmat, nem régen erről még a népszabadságban is volt szó erről. Ismerünk azt a fogalmat, hogy felmerült kérdés, csak elmennek a rabihoz, és a bölcs rabi talál rá megoldást. Most bölcs rabi talál megoldást, ha arról van szó, hogy mit tudom én, hogy valaki bajban van, és ő rájön, hogy lehet megoldani a problémát, akkor teljesen természetes. Ha tényleg bölcs rájön valami majd megoldásra. De nem csak ezzel, hanem sokszor az van, hogy egy törvény előtkezik. Úgy tűnik, hogy nem szabad, elmegy a rabihoz, és a rabbi utána néz, és azt mondja, hogy mégis meg van engedve. Ugye, az az igazi bölcs rabbi, írva van, nem szabad, ő mégis azt mondja, szabad, milyen szép, milyen jó. És egy kicsit az a benyomás lett sok emberben, lényegében a rabbi kezében van minden. Ő bár, csak van egy probléma, a törvény azt mondja, nem, én szeretem, igen, a rabbi már kidolgozza, hogy miért lenne szabad. De itt elmondom, ezen a ponton van a félreértés. Miről van szó? Vegyünk egy példát. Van egy bizonyos eset, ami egyértelmű, és mindenki egyetért abban, ha ezek a paraméterek megvannak, akkor tilos. Igen, mondjuk beszélünk számokra, akkor nem kell egy konkrét példát is, amit akkor örökké fog tartani. Ilyen paraméterek, 10 paraméter van, és ha mind a 10 paraméter így van, akkor mindenki egyetért abban a tilos. Mi van ott egy másik esetben, ahol már nem 10 paraméter mutat erre, hanem csak 7. Erre már van egy vélemény, mondjuk Maimonides azt mondja, hogy csak 7 paraméter van, akkor már megvan engedve. Az összes többi vélemény azt mondja, nem, 7 az még elég ahhoz, hogy tilos legyen. És ez van elfogadva. És ha 6 van, akkor már 2-3 mondanak, hogy szabad, de mindig a többség azt mondja, hogy nem szabad. És ha 5 van, akkor már fele-fele, és még mindig el van fogadva az, hogy nem szabad. Ha már csak 3 paraméter van, akkor már a többség azt mondja, hogy szabad, és csak 2 azt mondanak, hogy nem szabad. Igen, azt jelenti, hogy ugye minden eset más, mondom, ha 10 pontot elér, akkor mindenki egyetért abban a tilos, és minden kevesebb, annak azt már vannak vélemények, akik azt mondják, igen. Most, nézzük meg a Sulchanára, a Sulchanára ugye az a törvénykönyv 15. században írodott. És a Sulchanáróban sokszor azt mondja, ebben ez is ez tilos. De ha így is így van, azt mondja, hogy nem nincs meg a 10 pont, akkor egyes véleménynek azt mondanak, hogy szabad, de nincs igazuk, mert mi elfogadjuk azt a véleményt, hogy a többi véleményt, aki azt mondja, hogy nem szabad. Ha pedig csak 6 pont van, akkor van ilyen vélemény is. És olyan ilyen vélemény, az elfogadott az, hogy tilos. Ugye másképpen fogalmaztam. Az előző esetben azt mondtam, van egy olyan vélemény, de nincs igaza, és mi elfogadom azt, hogy és az igaz az, hogy nem szabad. Abban az esetben csak 6 pont van, úgy szól a megfogalmazás, hogy az elfogadat az, hogy tilos. Ha csak 5 pont van, akkor szokások vannak, náluk az a szokás a tilos. Ugye az első esetben azt mondtad, nincs igaz annak, aki megengedi, a másik esetben kicsit már könnyebb volt, azt mondta, az elfogadat, hogy tilos, és a harmadik esetre azt mondta, a szokása az, hogy megtiltják most. Mi van akkor, hogy valamilyen kényszerhelyzet van? És állapotban kényszerhelyzetben nagyon vannak ilyen. Kényszerhelyzet azt jelenti, valaki beteg, de nem halálosan beteg. Ha halálosan beteg, akkor életmentésről van szó, akkor minden szabad. De valaki beteg, nem halálosan beteg, de mégis, hát beteg is illik rajta segíteni. Vagy ha valaki nagyon szegény, és ez egy kis pénz, ami van, azt is el fogja veszíteni. Ilyen esetekben, attól függ, hogy hogy van a megfogalmazás, lehet azt mondani, jó, ebben az esetben el lehet fogadni a másik véleményt. Pláne itt a 3 vélemény van, aki a ellenkező irányba megengedi. Ugye mivel a Sulchanár csak annyit mondja, az elfogadott szokásod megtiltja. No, egy különleges eset, akkor lehet hivatkozni azokra a véleményekre. Minél különlegesebb a helyzet, akkor sokszor lehet még egy olyan véleményre is hivatkozni, ami nem. De mi van egy olyan vélemény, amit a Sulchanár egyáltalán nem is idéz? Hiába létezik az a vélemény, arra nem lehet hivatkozni, mert egyáltalán nem került bele a számításba. Szinte annyira ki van zárva, de soha nem is idézi. Most. Erre mondanak az, hogy sok esetben olyan, ami tilos lenne, de ha elmegyünk a rabihoz, a rabi felméri a helyzetet, látja, hogy lehet ezekre és azokra véleményekre hivatkozni. Nem minden eset. Vannak olyan dolgok, ha megvan a 10 pontból, mind a 10 paraméter a tilosra mutatnak, akkor nincs mit csinálni, akármilyen kényszer van. Életmentés az más, mert akkor minden fel van mentve. Erre azt mondja, egyik esetben képes a rabbi érvelni, úgy nem érvelni, jaj, szükség van, sok minden szükség van, de tilos. De ha tudja megalapozni, vannak olyan vélemények, ezek a vélemények nincsenek teljesen kizárva. Láss itt is azt, ahol hasonló esetben már figyelembe vettek ezeket a vélemények, ő is tud erre hivatkozni. Ugye ez is egy óriási szabadság, mozgásteret ad a rabinak, de nem jelenti az, hogy vannak, hogy minden tilalmat meg lehet engedni. Csak olyan tilalom, ami nem egyértelmű, nem 100%-os tilalom. Most. Pár héttel ezelőtt, talán egy hónappal ezelőtt volt egy egész oldalas cikk a Népszabadságban, és arról szólt, hogy Pécset valaki akart eltemetni, azt hiszem az apját, az anyja mellett, és a rabbi ezt megtiltotta. Nem ortodox rabbi, szóval nincs ortodox rabbi. Miért tiltotta meg? Azt mondta, mert az anyja zsidó temetőbe el volt temetve, mert zsidó volt. De az apja nem volt zsidó, ugye vegyes házasság volt ez, és halaha nem enged meg zsidó temetőben nem zsidót temetni. Akármilyen kellemetlen, és tényleg házasok voltak, mitől hány éven keresztül, de mégis ez halaha nem engedi meg. És ő teljesen felháborodott, milyen dolog az, hogy nem képes figyelembe venni a különleges helyzetet. És erre még meg is kérdeztek a Feldmayer Péter, ugye a Nerló hitközségnek az elnöke, és azt mondta, hát a bölcs rabbi mindig talál valamilyen precedens, ami alapján megengedi, de ezt mi nem tudunk kényszeríteni a rabikat, hogy milyen állást foglal el. Mondom, ez a Feldmayer Péter ugye egy ügyvéd, szóval lehet, hogy a polgári törvényhez ért, de az biztos, hogy a halászat nem ért. Mert mit jelent az, hogy minden, mi az a precedens, amire lehet hivatkozni? Minden törvényt már valamikor megengedték? Milyen jogrendszer az? Hol van egy ilyen jogrendszer, ahol minden, csak tudás kérdése, és te minden tiltás van ez ellen precedens, ami megengedik. Hú, sincs erő. És nincs olyan, hogy mindenre lehet találni. Egyik oldalra azt mondjuk, van a rabinak mozgástere, ott, ahol nem teljesen tilos, és az tényleg valami nagy, különleges helyzet van. Nincs olyan, hát a rabinak egy precedens kell találni. És utána hallottam, hogy igen, precedens kell találni. A rabinak mit ilyen precedens talál? Találjon az, egy olyan esetben valaki áthágta a törvényt. Ha valaki 50 évvel ezelőtt áthágta a törvényt, ez nem jelenti az, hogy ma ez már inkább könnyít a dolgon, és most már szabad lenne. Nem erről van szó? Ezért elég furcsa, mert az egész oldal, és ilyenkor csodálkozom, hogy az újságíró vagy a főszerkesztő tudja, hogy mennyire üres az egész érvelés és ellenérvelés. Jó, azt lehet mondani, hogy ellenérvelés, mi nem akarunk elfogadni a zsidó jogot. Rendben van. De a zsidó hitközség, a zsidó rabbi, a zsidó jogra hivatkozik, akkor mi alapján lehet kényszeríteni? Pláne a temetés kapcsán van még egy fontos dolog, amit figyelembe kell venni. Ugye nagyon sok zsidó mindent megtesz, végrendelkezik, a zsidó temetőbe szeretnek lenni eltemetve zsidó között. Most ha te megengeded most egy nem zsidót temetni zsidó temetőben, akkor nem azt jelenti, hogy egy kivétel van itt, ha már 50-en vagy 500-an vannak eltemetve, azt jelenti, most 500 ember ellen vétkezel. Ha nincs igazad, akkor 500 ember ellen vétkezel. Ők fizették, direkt ide jöttek, mert úgy szól az előírás, hogy halálba zsidó mellett legyen eltemetve. Szerintem most 500 embernek tetszel kivétel. Nem egy ember, és ez az 500 ember ezt nem kérte. Lehet, hogy ez a fér végrendelkezett, hogy kérem fiamat, ha lehet, akkor próbál engem eltemetni a zsidó temetőben. De az 500 ember, aki korábban lett eltemetve, ők nem ezt kértek, hogy kérem, temessetek ide pár nem zsidót is. Itt nem arról van szó, ugye a zsidónak mindenkit, a zsidó vallásnak mindenkit kell tiszteletben tartani, de mégis vannak előírások. Ha az ember nem akarja ezeket figyelembe venni, akkor ne vegyen igénybe a zsidó temetőt. De mindenre lehet precedens találni, ez hihetetlen. De mit jelent ez a precedens? Hol lehet találni ezt a precedens, hogy minden tiltás valahol meg van engedve? Szóval szerint az ember nem érti a rendszer, csak azt tudja, el kell menni a rabja, de a rabja majd elintézi. Jó. Most egyetlen dolog, ami van, igen, létezik olyan a zsidóságban, olyan irányzatok, akik nincsenek elkötelezve a halála mellett. A sohanára az van, azt jelenti, hogy a sohanára az van, nem? Én azt mondom, hogy igen. Jó, rendben van, de akkor ez nem az autentikus, nem a hagyományos. De abban a percben, amíg a halahán belül működik, és az ember érvel, hivatkozik, források, mert a rabit másképpen nincs joga mondani. Egyik oldalra azt mondjuk, hú, a rabinak, minden rabinak joga van érvelni, ha tényleg kompetens, és van tudása, és tud forrásokat idézni, de ugyanakkor forrásokat kell idézni. Olyan nincs, hogy a rabbi azt mondja, nem találtam erre forrást, szerintem szabad, szerintem nem szabad. Abban a percben, a rabbi azt mondja, nem találtam erre forrást, akkor azt jelenti, én nekem nincs jogom megszólalni ebben a témában. Mert a rabbinak a szólásszabadsága az addig szól, ameddig a forrásokra tud alátámasztani a véleményt. Ha elismeri, hogy nem talált forrás, akkor azt kell mondani, erre nincs vélemény. Mint rabbi nem lehet vélemény. Érdekes dolog, amit a Talmudban találunk, a Talmud azt mondja, hogy élő ve élő didre elő kimchaim. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha van egy vita, egyik oldalon van az a vélemény, aki megenged, többen van, aki megengedik, aztán többen vannak, akik tiltják. És akkor halakha el van fogadva, mint valamelyik vélemény. Ez nem jelenti az, hogy a másik vélemény hibás. A másik vélemény is legitim, addig, ameddig nem lett eldöntve, akkor teljesen legitim. Utána már
Nem lehet elfogadni, nem lehet azt követni, de legitim. Erre azt mondja, hogy ez is, az is. Azt jelenti, mind a két vélemény az élő Isten szava. Jó, ez kicsit érdekes, azt mondja, mint az Isten maga azt mondta volna, szabad és nem szabad, és mégis szabad, vagy mégis nem szabad. Azt jelenti, az Isten azt mondja, igen, van tét, mint az Isten azt mondana, van két oldal a dolognak, és én elfogadom ezt az oldalt. Azt jelenti, nem hibás, amit ön mondott, annak ellenére nincs, hogy nincs elfogadva. A Sanhedrin, ugye előbb említett Sanhedrinnek a bölcseinek olyan feltétele van, ugye a nagy tudás minden más mellett, azt mondja a Talmud, csak olyan valaki lehet tagja a Sanhedrinnek, aki képes minden tiltás ellen 49 érvet felhozni arra, hogy szabad, aztán 49 évet felhozni arra, hogy nem szabad, és aztán a döntés. Most, mit jelent minden tiltás? Olyan dolog, ami egyértelműen tilos. És ennek ellenére oda van írva a Bibliában például a tilos, ő képes mondani neked 49 fével képen megkérdezni a kérdés, hogy szabad, és utána azt mondani, de teljesen természetesen, hogy nem szabad. Miért? Mert írva van, hogy nem szabad. Erre a kommentátorok felteszik a kérdést, mi értelme ennek? Mi értelme ennek az okoskodásnak? Hogy ő képes legyen egy egyértelmű tiltásról úgy érvelni, 49 féleképp érvelni, hogy szabad, és aztán elismerni, de természetesen nem szabad, mert ide az van érve, hogy nem szabad. Tehát hiába érveltem, és építettem ilyen nagy építményeket. Mi az értelmenek az okoskodás? És erre az egyik kommentátor nagyon szépen magyaráz, azt mondja, ugye a bíróság előtt nem lehet kiszámítani, ki fog odaállni. És természetesen mindenki keresi a saját igazságát, ha egy robaszt embered, robaszt ügyvéd, akkor úgy fogja eladni magát, hogy szemben csak, wow, milyen jól érvelte, tényleg neki van igaza. Erre azt mondjuk neki, van érvelés és van igazság. Azt jelenti, a bíró maga azt mondja, uram, te okoskodni akarsz? Én többszörösét tudok én mondani. De ennek ellenére el kell ismerni, így van és nem így van. Mert azt jelenti, a sok okoskodás után van egy kis józan ényszer, az ember átlátja, mi a helyes és mi nem helyes. És ezért azt mondjuk, hogy minden bíró olyan kell, hogy legyen, hogy bármilyen témára tudjon érvelni a végletekig. De utána van egy kis józan esze, amivel szétszedi, azt mondja, ez nem helyes, ez se helyes, az se helyes, ez is. Ugye ez pont azért van, mert itt érvelésre épül az egész, és nem szabad az, hogy valakinek egy jó, és esze van, és jól tudja előadni magát, akkor bármit tudjon elérni. Pont azért, mert az Istent nem lehet megkérdezni, igaz vagy nem igaz, ezért az kell, hogy a rendszer olyan legyen, hogy ne tudjanak hamis érvekkel valamit elérni. És ezért a bíró olyan kell, hogy legyen, hogy ő érvelni tud reggeltől estig. De mégis van józan esze. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ez. Erről a témáról természetesen az egész szólásszabadságról még sok mindent lehet felhozni, de mindenképpen akkor ugye azt láttunk, hogy egy rossz gondolat, ugye beszéltünk erről előző óra, egy rossz gondolat, igen, beszéltünk már előző, a rossz gondolat soha nem egy bűn, az ember valamit rosszat gondolt, tervezett, az nem vétek, a rossz cselekedet az mindenképpen vétek, az ember mond valamit, akkor jó pletkázás, azt már ismerünk, hogy nem szabad, bizonyos esetekben nem lehet felülbírálni a bíróságot, de ezen belül érvelni, ellenérvelni, mondani a véleményt, igazságért harcolni, az mind olyan dolog, ami a zsidóság értékeli, és a leginkább a Talmudban lehet látni, hogy azért olyan az eredménye, mert nagyon sok vélemény hangzott el, és minden véleményt vettek figyelembe, és a döntés csak azután jutott csak azután jutott döntésre, amik a figyelembe vették, és rájöttek, melyik a legjobb érvelés. Csak olyan kell, hogy legyen, tényleg az ember ne próbáljon félrevezetni, hanem tényleg, ha ő meg van győződve a saját igazságában, akkor harcoljon érte érvelyen. De ne legyen az, hogy szándékosan próbál félrevezetni üres szlóganeket. Jó, erre is lehet kérdés ki, és ki dönti el? Nincs egy legfelsőbb tanács, aki döntött. Tehát az ember kell legyen az, aki eldönti, hogy most, ha nincs igaz, akar hallgasson, ha van igaz, akar használjon. Köszönöm a figyelmet.